belőtte, ha kihagyta, ha kivédte, ha megnyerte, ha elveszítette, ha kinevezték, ha leváltották, ha megválasztották, ha megbuktatták, a kézi vezérlésből nem maradhat ki. Ágai Kis András és Borsos Attila kézilabdás podcastja mindig napra kész és objektíven szubjektív. Vagy szubjektíven objektív. Hallgassátok és döntsétek el!
Sziasztok! Itt vagyunk a kézi vezérléssel és sok-sok BL mérkőzéssel a hátunk mögött. Én azt javaslom, Attila, nem tudom, egyetértesz, hogy haladjunk időrendi sorrendben, és akkor udvariatlan módon nem a nőkkel, hanem a férfiakkal, a Telekom Veszprémmel kezdünk. Rendben?
Igen, annyit azért elé hoznék, hogy ugye több negyed döntő volt, 4 egész pontosan, és abból egyet feltétlenül kiemelnék, mégpedig a Montpellier-nek a 39-30-át a Kiel ellen, ami egy egészen káprázatos mérkőzés volt, és kár lenne szó nélkül elmenni mellette, mert Patrice Kanainak azt hiszem, hogy az egyik mester munkáját láttuk így a pályafutása, vagy legalábbis a Montpellier pályafutása végén. Olyan szinten lejátszották a Kielt a pályáról, mind taktikailag, mind fizikailag, mind minden tekintetben, ami azért tényleg kiemelendő, mert azért oké, a Kiel idén talán nem annyira harapós, mint szokott lenni, de azért csak a Kiel, és azért csak tele van világklasszisokkal, és ez a mérkőzés, ez tényleg egy iskola példája volt annak, hogy egy negyed döntőt milyen energiákat mozgósítva, milyen felkészültséggel, milyen napra készen kell lejátszani. Úgyhogy kalaplengetés Kanai és a Montpellier előtt. Aztán mi lesz a visszavágó, azt nem tudjuk, de már ez önmagában egy csodálatos meccs volt.
Igen, egyébként így ketté oszlott a mezőny, ugye 4 meccset játszottak, ahogy mondtad, kettőn gyakorlatilag eldőlt minden, vagy legalábbis nagy valószínűséggel, legyünk óvatosak, mert a Barca is, egyébként az is egy nagyon érdekes meccs volt, mert az első félidő simán a PSG-jé volt, aztán a második meg még tükör simánban a Barca-jé, és nagyon úgy néz ki, hogy eldőlt minden, viszont ugye itt van a Kielce Magdeburg, ahol egyel nyertek a lengyelek, és itt van a Veszprém Aalborg, ahol egyel nyert a Veszprém. Mit nem adtunk volna ezért az egyért fél időben, nem? Amikor -6 volt.
Én az elejétől kezdve azt gondoltam, hogy a végére meg lesz a döntetlent, mondtam. Ott a szurkolókkal beszélgettünk a mérkőzés előtt, meg fél időben is, és úgy éreztem, hogy ki tudják egyenesíteni azt a meccset, de nagyon megnyerni nem, tehát előnyt ugye nem tudtak ebből kovácsolni. Mindenesetre hát nem a legjobb meccse volt, maradjunk ebbe a Telekom Veszprémnek, és ami az első fél időben tényleg nagyon szembeötlő volt, hogy volt egy csapat, amelyik tökéletesen megvalósította azt, amire készült. Szinte minden játékot, minden apró páros kapcsolatot, hármas kapcsolatot, amit elterveztek a beállóval, a szélsővel, az átlövők egymás között, az szinte mindegyik ült, és a védekezésben pedig a Remili Fabregas kapcsolatot remekül kezelték, és egyáltalán mindenkit szépen féken tartottak a Veszprémből. Úgyhogy ez tényleg ez az első fél idő, ez egy kicsit félelmetes volt olyan szempontból, hogy nem gondoltam volna, hogy ennyire föl tudnak készülni a Veszprémből. Szerencsére aztán a második fél időben azért jobban ültek a veszprémi taktikai elemek is, illetve láthatóan azért az ellenfél elfogyott egy kicsit fizikailag, a végére fölörlődtek az alatt, a nyomás alatt, amit egyrészt a pályán kaptak, másrészt a közönség nyilván eszméletlen módon buzdította a hazai csapatot.
És azért volt egy halvány harmadik nyomás is.
Igen, hát ez
legyünk tárgyalagosak.
Tárgyalagosak vagyunk, ez egy kiváló hazai pályás játékvezetés, és ott nem feltétlenül az utolsó gólra gondolok, mert azért ember legyen a talpán, aki egyrészt tudja egész pontosan, hogy volt az utolsó 10 másodperc, másrészt, ha meg ennyire nehéz megállapítani, akkor a hazai pálya ellen dönt, tehát ez azért hát ez elég izének kell lenni kegyetlennek, úgyhogy azt befújták, az szerintem az a legkevesebb, de előtte azért volt jó pár olyan ítéletük, amivel segítették a Veszprémet, és főleg azokban a percekben, a második félidő első felében, közepén, amikor nagyon kellett, hogy valahogy visszakapaszkodjanak a meccsbe, ott azért voltak olyan ítéletek, ami szerintem erősen hazai pályásak voltak.
Így van, szerintem a vége sztori az csak arra mutat rá, hogy borzalmasan nincs kitalálva ez az egész videózós szabályrendszer. Azóta már a fejlövéseknél is ugye jó néhányszor fogtuk a fejünket, hogy mit lehet, mit nem, hogy lehet, utolsó perc, miért nem lehet videózni. Szóval valahogy nagyon össze kéne ülniük a fiúknak és kitalálni ezt az egészet, mert önmagába véve ez a sportágnak nagyon rosszat tesz szerintem. Van egy ilyen fontos meccs, ahol van egy akár ilyen sorsdöntő jelenet, adva van egy videórendszer, és nem lehet megnézni. Ez most persze nem nekünk lett volna jó, de fordítva is lehetne, vagy lehetett volna. Tehát ez sok sebből vérzik így.
Igen, nyilván most elkanyarodva egy kicsit a veszprémi mérkőzéstől, mert ott nyilván azért az objektivitásunk az nem 100%-os, de az az igazság, hogy ez az egész videós rendszer, ez két sebből is vérzik. Az egyik sebe az a technikai rész, az a rész, hogy egyszerűen nincs minden egész jól kitalálva, hogy nézzék vissza, ki nézze vissza, ki kezeli, ki nem kezeli, miért nincs goal line technológia hozzátéve, tehát picit ilyen szegény ember videó várja, vagy minek hívják ezt a fociba?
Var,
igen. Tehát ez olyan, hát nem az igazi.
Na jó, értem, csak miért?
De várjál. Okay, és tehát ez az egyik. A másik igen. Oldala pedig, és ez még súlyosabb, az is rendkívül kezdetlegesen van kitalálva, hogy akkor ezt hogy használjuk. Tehát, de nem, mert van egy része, ami technikailag nehéz megvalósítani. Tehát azt most, hogy ha nincs goal line, akkor nem tudod megnézni, hogy gól vagy nem gól.
Hát itt az időről volt szó. Hát miért lehetne az időt megállítani? Hát ott van, meg feketén fejéren ki lehetett volna deríteni, hogy ez...
De technikailag ezt nem lehet megcsinálni jelenleg ebben a rendszerrel. Mert az az óra, ami a képernyőn van, az nincs feltétlenül harmonizálva avval az órával, ami a hivatalos időmérő óra. Tehát jelenleg nincsen olyan technológia a bírónak, illetve a versenybíróknak a kezében, amivel ezt videózás után meg tudják állapítani. De ez csak az egyik probléma, mondom, a technikai háttérnek a kezdetlegessége. A másik probléma, ami szerintem még súlyosabb, hogy az sincs kitalálva, amit csak egy asztalnál leülve okos embereknek ki kéne találni, hogy akkor mit videózunk, mit nem videózunk, ha nem videózunk, akkor miért nem lehet videózni, tehát most azt magyarázza el nekem valaki, hogy a fejlövést, azt miért nem lehet videózni. Tudom, hogy azért, mert két percet nem lehet videózni, de miért?
Várjál, de közben meg kiderült, mert én itt a hétközben Markó Gábor kiváló játékvezetőnkkel SMS-eztem egy közvetítés során, és ez sem ilyen fekete vagy fehér, mert van egy olyan videózási lehetőség, hogy szimulálás, és azt fejlövésnél éppenséggel ráhúzhatná a játékvezető, hogy na akkor megnézem, hogy a kapus eljátszotta-e a fejlövést vagy sem, és akkor már nem lenne szabályellenes, de ezen ő is csak csóválta a fejét, és tulajdonképpen az ő felvetése volt, aztán nem jutottunk egyről a kettőre, mert az egész nincs rendben.
Jó, hát de ez is csak azt támasztja, amit mondok, hogy a technikai hiányosságunkon kívül mondjuk így elméletileg sincs ez rendesen kidolgozva, és ez pedig szerintem még súlyosabb, mert ehhez nem, ez nem pénzkérdése, vagy kamerarendszer igen, kérdése, hanem egyszerűen, hogy azok az emberek, akik ennek a felelősei, azok nem tudják végig gondolni ezt a történetet rendesen. Tehát ez mindenképpen jó lenne, hogyha az EHF, illetve az IHF, vagy ketten együtt ez a két nagyszerű társaság jobban kidolgozná, mert ugye Az teljesen egyértelmű, hogy a világ afelé megy, hogy a technológia egyre jobban belép a sportba. Tehát nem az a megoldás, hogy azt mondjuk, hogy na hát ez nem jó, hagyjuk, visszamegyünk 20 évvel, hanem ki kell találni, hogy akkor mit, hogy, hogyan, és ez pedig legalább a BL top színvonalán bevezetni, mert azt is értem, hogy nem lehet minden falusi meccsen mindenféle technológiát alkalmazni, de attól még szerintem jó, hát BL negyeddöntőkön...
Itt volt az EB döntő, hát nem, minden, mindig van valami, hát a Prandinak az időn túli, amikor elmozdult a lába, hát azt se lehetett. Na mindegy, szóval nagyon sok sebből vérzik ez az egész, és egyre több olyan szitu van, amikor az ember a fejét fogja, hogy ez így nem jó. De szerintem ez legyen majd egy külön műsor. Annyit még azért kanyarodjunk vissza a Veszprémhez, és azért itt kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy azért ha ránézünk ennek a két csapatnak a játékos keretére, az értékére, akkor itt azért égésföld a különbség, és nem az Olborgyavára. És tényleg égésföld, a Veszprém azért egy világválogatott. Tényleg csupa-csupa külföldi világsztárral megerősített szuper csapat, az Olborg meg nem. Az Olborgban 90%-ban dánok játszanak, azért tudjuk, hogy a világklasszis dánok meg a Bundesligában játszanak, tehát ha ezt így nézzük, akkor azért ez nem olyan klassz ez az egész sztori, mert azért legalább itthon én azt gondolom, hogy azért ennek valahogy látszódnia kellett volna, nem?
Hát azért egy picit javítanám azt, hogy azért az Olborg, ugye a dán csapatok közül azért egy top csapatnak minősül abban a tekintetben is, hogy top dán játékosokat, gondolok itt Landinra például, haza tudnak vinni, tehát azért ez a keret, ez egy erős keret, de kétség kívül papíron kisebb variációs lehetőséggel és játékos értékkel bír, mint a Veszprém.
Mezőnyben nincs igazán nagy top játékosuk a dánok közül, az összes Bundesligában van. Most a Mikkel Hansen ne vegyük ide, mert azért ő a visszavonulás előtt van fél órával. Na mindegy, szerintem ha csak az értéket is nézzük, akkor is nagyságrendi a különbség a Veszprém javára, és amit az előbb elmondtam, na, tehát azt gondolom, hogy azért itt azért a Veszprém egy jobb csapat akkor, ha így nézzük, nem? Vagy jobb csapatnak kéne lennie?
Tehát én azt mondom, hogy ezt a párharcot, hogyha elfelejtjük azt, hogy magyar csapat, és ezért külön drukkolunk nekik, objektíve a Veszprémnek simán abszolválnia kéne. És remélhetőleg fogja is. És ezt az egy fél időt, ami azért nagyon gyengére sikeredett, ezt a visszavágon nem fogjuk látni, mert abban biztos vagyok, hogy ha még egy ilyen fél időt produkál a Veszprém, akkor nem fognak tovább jutni, mert azért Dániában -5-ről nem biztos, hogy olyan lesz a környezet, a játékvezetőkre is gondolok, de a nyilván a szurkolókra, hogy azt ott akkor így hát küzdelemből meg lehet már fordítani. Tehát ott egyszerűen jobban kell játszani ennél, sokkal jobban fel kell készülni azokra a dolgokra, amiket a dánok csinálnak. Itt rengeteg olyan taktikai elem volt, ami néha úgy éreztem, hogy meglepetésszerűen érte a veszprémi védelmet. Tehát a szélső befutások, a keresztek utáni dupla, rövid keresztek, amire nem léptek már föl a védők, a beálló megjátszása bizonyos szituációkban, ezekre jobban is föl lehet készülni.
Igen, egyébként lehet, hogy pont az volt a probléma szerintem, amit mondtam, és amivel a veszprémi játékosok is tudatalat nyilván, csak, vagy nem is tudatalat tisztában vannak, és lehet, hogy pont ez kényelmesítette el egy picit, nem?
Nem hiszem, hogy kényelmesítette.
Nem a legjobb szó, jó, nem ez a legjobb szó, de érted, amit mondani akarok. Tehát ez a jobb csapat vagyunk, kimegyünk, jó játékosaink vannak, meg fogjuk őket verni, itthon vagyunk, Veszprém Arena, stb. És lehet, hogy ez most egy kicsit kevés volt az első fél idő.
Lehet, meg az is lehet, amit ott ugye többen mondtak, különösen a Momir Ilić, hogy az első fél időben nagy volt az a fajta nyomás rajtuk, ami ugye itt hát azok után, hogy tavaly ugye nem sikerült elérni, amit szerettek volna, de ugyanakkor mindenki tudta, hogy hát azért ez nem egy rossz sorsalás, ezt most meg kell csinálni. nem jól vették ezt az akadályt, de hát ez nyilván nem lehet mentség, mert egy ilyen csapatnak, ilyen játékosoknak a nyomást azt bírniuk kell.
Hát így van, de amit az előbb mondtál, az viszont szent igaz, hogyha meg jól sikerül a kinti meccs, senki nem fog törődni a Veszprémi első félidővel, el fogjuk felejteni gyorsan. Csak ahhoz jó kell sikerülnie.
Igen. Hát és abban reménykedünk, hogy az All Blacks sem tudja azt a szinte tökéletes játékát 60 percen át játszani, mint amit ott itt azért 30-35 percig láttunk tőlük. Tehát nem csak arról volt szó, hogy a Veszprém nem játszik jól, hanem egy olyan magabiztos ellenfél volt, amelyiket nagyon nehéz lett volna nagyon megverni.
Így van. Na, hát szerdán jön a visszavágó, és hát nagyon reméljük, hogy nem lesz gond, és a Veszprém viszont ott lesz majd Kölnben a Final Four-ban. És akkor mielőtt még rátérnénk a női bélcsapatainkra, azért ejtsünk pár szót a Fradi fiú csapatáról is, amelynek viszont sajnos nem sikerült túljutnia az olimpiákhozon, így nem lesz Európa Kupa döntő, pedig nagyon szerettük volna, meg is volt rá az esély, de hát most nagyon sok sebből vérzett ez a Fradi, úgyhogy nem is olyan nagyon nagy meglepetés, azt hiszem, hogy ez a görögországi meccs ez nem sikerült.
Hát meglepetésnek semmiképp nem meglepetés, mert ugye azért ez a ferencvárosi csapat, ez semmiképpen nem nevezhető egy érett, nemzetközileg magasan jegyzett csapatnak. Tehát hogy mi történt, ezt nem mondhatjuk. Az más kérdés, hogy hát az egész éves teljesítményük, meg mi akik úgy közelebbről ismerjük ugye a keretet, azért bíztunk benne, hogy ebben a kupában eljutnak a döntőig, és meg is nyerik akár. Ugye az egészben az a szomorú, hogy itt tényleg a sérülések folytán így elfolyott a Ferencváros a szezon végére, és ugye ezt nyilván tudják ők maguk, meg tudja a Pásztor Pista, meg még tudjuk egy páran, de azért a külső szemlélőnek két vagy három hét múlva, vagy egy év múlva, amikor visszagondol erre, hogy hát a Fradi nem jutott el a döntőbe, hát a Fradi nem... jelen állás szerint ugye nem tudja a harmadik helyet megszerezni a bajnokságban, ugye, mert a Nekánál is elcsúszott ott egy pont, tehát nincs a saját kezükben a sorsuk. Ez azt jelenti, hogy azért a szezon végére nem feltétlenül tudták elérni azt, amit szerettek volna, és azt most már sajnos sose tudjuk meg, hogy mi lett volna akkor, hogyha az a 3-4 emberük rendelkezésükre áll a legvégén is. De ebben kapcsolatban én ugye mindig azt szoktam mondani, hogy ez abszolút így van, és abszolút elfogadható, hogy egyszerűen, hogyha nincs embered, akkor nem tudsz játszani. Viszont az is igaz, hogy azért ez minden csapatot sújt előbb vagy utóbb. Tehát most ez a Fradinak rosszul jött ki ebbe az időszakba, de az ellenfeleikről nem tudjuk, hogy éppen ki mikor volt sérült. Tehát a sérülés az annyira hozzátartozik a kézilabdázáshoz, hogy nem érdemes ebbe gondolkodni, hogy mi lett volna, ha minden játékosom rendelkezésre áll. Hát nem áll sajnos. Úgyhogy tényleg sajnáljuk, hogy ez nem jött össze, mert már őszintén szólva már dörzsöltem a tenyeremet egy izlandi döntő közvetítésére.
Igen, a másik ágon viszont a Valur tükör simán két nagyon egyértelmű győzelemmel jutott túl a nagybányán, és jutott a döntőbe, ahol az olimpiákosszal fog játszani, ami egyébként jó kis csapat, láttuk, mert sajnos csak az itthoni meccset láttuk, mert a kinti technikai okok miatt nem lehetett nézni, de hát azért a Fradi ezt le. Igen, egy jó, tehát egy tavalyi Fradi, azt gondolom, amelyik az Európa Ligában fixelt a Flensburggal, meg olyan szép kis eredményeket ért, szerintem azt simán lenyomta volna ezt.
Én nem azt mondom, hogy a tavalyi, az egész évben látott Ferencváros is elég lehetett volna, de most nem voltak elegek. Tehát azért ez vékony volt így, nem tudták azt a bravúrt hozni. De ezzel együtt egyébként az elszántság, meg a küzdeni tudás, az megvolt ebbe a csapatba, úgyhogy ez... Én azt hiszem, hogy úgy kritika olyan nagyon nem érheti őket. Sajnáljuk inkább.
Igen, így van.
Gondolom, ők még jobban.
Így van. Na, hát mi a helyzet a Fradival? Majdnem azt mondtam, hogy sajnáljuk a Fradi női csapatának itthoni meccsét az SBR-g ellen, de összességében meg azt gondolom, hogy teljesen nyitott a továbbjutás kérdése. Dacáranak ugye egy góllal a dánok nyertek, és megint azt mondom, hogy nem is ember felett itt, de kimaxolta a Fradi ezt a meccset teljesítményben. Szerintem jár a kalapemelés sokatszor ebben a szezonban.
Nyilvánvaló, hogy az SBR-g azért most top 3-as csapat talán Európában. Nem tudom, hogy első, második vagy harmadik, de egyértelműen egy nagy falat, és abszolút egyenrangú társa volt, vagy partnere volt a Ferencváros ezen a mérkőzésen. Igazság szerint nem tudom, hogy valós esély van-e a visszavágón. Tehát tudjuk, hogy mire képes a Fradi ilyen meglepő dolgokra idegenben, de hát ha őszinte akarok lenni, én nagyon meglepődnék azon, hogyha az ellenfél erre nem készülne. Tehát ha könnyedén veszik a dánok, akkor biztos kiesnek, de nagyon meglepődnék, hogyha ezt Jesper Jensen és a csapata könnyedén venné, mert tudják jól, hogy életveszélyben vannak, és akkor viszont, hogyha kiadnak mindent magukból, akkor nem biztos, hogy sikerül a bravúr. Mármint a Ferencváros oldaláról.
Ebben teljesen igazad van, de tulajdonképpen a meccs se vette könnyedén. Tavaly sokkal jobb helyzetben volt, mint az SBR-g. Egyszer csak lefagytak a második fél, de totálisan. Nézd, én úgy látom, hogy a Fradi az a csapat, ahol ha a csillagok állása olyan, és mondjuk Bíró Blani olyan napot fog ki, vagy Januri Kinga, most teljesen mindegy, de mondjuk itt a bravúr meccseken Blanka volt az, aki lehúzta a rolót, és mondjuk Bölk, Kluiber és Lekics egyszerre játszik marha jól, akkor ez a Fradi bárkit megverhet. Akár könnyedén veszi az ellenfél, akár nem. Ehhez persze mindennek lapolnia kell, de ennek nem zárhatjuk ki a lehetőségét, főleg azért nem, szerintem, mert olyan lelkiállapotban is lehetnek, és ez, hogy figyeljetek, kétszer megcsináltuk. Miért ne tudnánk megcsinálni harmadszor is?
Hát, persze, tehát úgy mennek ki, ahogy a lelkiálltatuk, az megfelelő lesz hozzá. Tehát amit itt mondtál, hogy Kluiber, Lekics, Bölk jól játszik, akkor bárkit megverhetnek. Igen, de ha a Breisztől a Reisztád és a Mörk is jól játszik, akkor nem. Tehát itt azért komoly ellenfelek, komoly játékosok vannak az ellenfélnél. Élén ugye Henny Reisztádal, akire egyszerűen káprázatos, amit művel, és tényleg egyedül képes bármit elintézni. Úgyhogy nyílt a továbbjutás, de szerintem ez most inkább hátrány a Fradinak, mint előny, hogy a Metzi és a Bresti idegenbeli mérkőzések hát megfelelő félelemre késztetik szerintem az SBR-get.
Jó, hát biztos, hogy nem fogják félváról venni, azt tuti. Na, hát viszont azt hiszem, hogy a Győr esetében olyan sok izgulnivalónk nincsen. Régen láttunk már ilyen meggyőző, ilyen masszív, ilyen energikusan játszó Győrt, és azért ez elég nagy megkönnyebbülés az elmúlt időszak tükrében. A helyszínen voltál.
Igen, és igazság szerint a mérkőzés előtt tudtam beszélgetni egyrészt a vezetőkkel, az elnökkel, a Szabó Tamással, illetve a Per Johanssonnal is, meg ott a stábtagokkal. És úgy jöttem, és persze a játékosokkal is egy pár játékossal, és úgy jöttem el a szállodából a mérkőzés előtt 3 órával, hogy hát igen, ez plusz 7. Tehát itt most ez rendben van. És pont plusz 7 lett, és még mondtam a méhez Züminek is, hogy nehogy már az utolsó gólt, nehogy bedobják, mert akkor csak 6 lesz. De szépen, a Christiansen beverte az utolsó.
Ezt a sztorit tudjuk, azt mondani, hogy mi volt ennyire meggyőző.
Az, hogy azért itt, hogyha megnézzük a két csapatnak a játékos keretét, akkor ez nem kell ide célfotó, hogy ez a Győr, ez szinte egy verhetetlen csapatnak kellene, hogy legyen.
Bocs, egyébként visszatérve, szerintem ez abszolút rémel a Veszprém Aalborg. relációja. Szerintem teljesen. De nagyon hasonló helyzet.
Annyi különbséggel, hogy ugye a Vipers az egy nemzetközi csapat, tehát ez nem egy norvég csapat igazából.
Ja, nem így értettem, hanem...
De ez abból a szempontból fontos, hogy nem jó szó rá, hogy egy szedett-vezett csapat, de azért az. Tehát úgy tudják a játékosokat összeválogatni, hogy akinek nem kell sok pénz, aki szeretne a Vipersbe játszani, mert BL, háromszoros BL győztes, aki imádja Norvégiát, aki eljön, mert a barátnője ott játszik, tehát nem össze se lehet hasonlítani mondjuk a Győrnek az erejével olyan értelemben, hogyha egy játékos meg akar szerezni, akkor megszerzi.
De jó, de így is azért vannak világ. Hát ott van egy Lundéjuk, van egy Fjahirjevájuk, van egy Knedlikovájuk a szélen, van egy Jamina Robertsük, hát azért csomó.
Na de most akkor megyünk végig ezeken a játékosokon, hogy miért vannak a Vipersnél.
Na jó, értem, amit mondasz, csak nem csak visszautalnék a Veszprém Aalborgra, hogy ott is hogy sztár, jó hangzó, jól csengő nevek itt is, ott is vannak. Teljesen egyértelmű, hogy Győr egy ezerszer jobb és komplexebb csapat, és ez bizonyította is.
Na, tehát erre akartam kiukadni, hogy amikor ez az armada, ami az Etónál van, ez így összeáll, és mindenki beül az evező mellé, és egyszerre elindul a gája, akkor ott nem nagyon lehet ezt megállítani.
Na de mitől tudta ezt Per Johansson elindítani? Most mitől nem indult el Kirkelivel? Mi történt egyszerűen? Csak oda csapott az asztalra egy hatalmasat?
Ugye, az teljesen egyértelmű, hogy amikor egy edzőt leváltanak, különösen így a szezonnak a második felében, de ez az elején is igaz, lásd az Albertsent, és az edzőnek a távozása nincs ellenére, hogy úgy mondjam, a játékosoknak. Tehát nem azért rúgják ki, mert mit tudom én, valami problémája a vezetőkkel, hanem azért, mert a játékosok sem nagyon állnak mögötte, az öltözőt is elveszti, már pedig Kirkeli úgy érzem, hogy elvesztette. Nem volt elég következetes, nem volt elég határozott, és szétszaladt ez a nyáj egy kicsit sok tekintetben, szellemileg is, taktikailag is, fizikailag is, meg egyáltalán. És ebben a pillanatban, hogy jön egy edző, ráadásul egy olyan, akinek azért van egy múltja, és tudják róla, hogy azért nem totojázik, hogyha olyan van, akkor neki mindenképp van egy olyan első időszaka, egy olyan belépője, ami általában jól sikerül, mert a sok jó játékos összeszedi magát, és megpróbálja megmutatni. És én ezt érzem most a győri játékosokon, hogy minden egyes játékos úgy van vele, hogy az egyik azért, mert el volt esetleg egy kicsit nyomva a Kirkelinél, a másik azért, mert előtérbe volt, de be akarja bizonyítani a joggal, a harmadik nem a helyén játszott, most játszhat a helyén, tehát mindenkinek van egy kis restanciája, és ez ezen a mérkőzésen legalábbis, meg ahogy látom kívülről a játékosoknak a hozzáállását, ez úgy szépen összeállt egy történetté. Ráadásul a Per Johanssonnak van egy karaktere azért, tehát ő ugye azt mondta magáról, hogy én egy skandináv vagyok, de nem dán, én svéd vagyok. És ebben azt akartam mondani, hogy itt azért nincs az a jó világ, mint a dán edzőknél. Tehát ő egy keményebb karakter, és nagyon jól tudja azt csinálni, hogy egy ilyen széles repertoárú csapatnál, mint a Győr, ahol azért a Martinnak a munkája ott van még, a Kirkelinek a munkája benne van már, tehát rengeteg mindent tudnak, csak éppen kicsit túl sok mindent, és nem tudják a megfelelő pillanatban megfelelő dolgokat használni. Ehhez képest ugye azt mondta a Per, hogy leegyszerűsítjük a játékot, meghatározunk, hogy miket csinálunk, meg miket nem csinálunk. És azt pedig végrehajtatja, és amit nem csinálunk, ott pedig leszúrja az embereket, ha azt akarják csinálni.
Azt mondják, hogy mire kellett Uros Bregár. Mert ez egy óriási talány, hogy egy állandó vezetőedző, szerb szövetség kapitány, miért és hogyan jön ide másodedzőnek Per Johansson alá? Ez... Megtudtál erről valamit?
Igen, megvan a megfejtés erre. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy egy ilyen munkához a vezetőedzőnek kell egy segítő. Egy olyan segítő, akiben szakmailag, emberileg bízik. Aki az ő embere, hogy így fogalmazzak. Nem haverok, hanem aki az ő, lehet, hogy a haverok, nem, úgy nem haverok, hogy mit tudom én, 100 éve pratyiznak, hanem ugye neki kellett egy olyan embert, illetve már mikor, ha jól tudom, amikor megegyeztek vele, akkor ő neki az volt az egyik feltétele, hogy hoz magának egy segítőt. Mint ahogy egyébként a Kirkeli is hozta magával, ugye a Danielsen. És akkor azért májusban vagy áprilisban találni olyan embereket, akiket ő megfelelőnek tart, és el tudnak jönni, tehát olyan a munkájuk, vagy éppen nincs munkájuk, ezért az egy szűk kör. És amennyire én tudom, lerakott egy listát a per 4 vagy 5 névvel, hogy ezek közül kell neki egy másodedző. És akkor elkezdtek keresgélni, az első az nem volt jó, és akkor ott volt második, vagy nem tudom, harmadik névnek az Uros Dragár, akinek ugye nincsen igazából munkája, mert ő a szerb válogatottat irányítja, amelyik ugye ilyenkor nem működik, meg még a selejtezőre se jutottak ki, tehát olimpiára nem kell dolgoznia, és egy szerb klubot edzett, ami nyilván csak azért volt, hogy ne üldögéljen otthon. Tehát így a Per Johanssonnak volt ő, aki választotja, és a klub gyakorlatilag nem is szólt ebbe bele, hiszen az volt a feltétel, hogy a másodedzőt a vezetőedző hozza magával, és akkor mondták a Bregár, hát legyen a Bregár. Most aztán, hogy ez mennyi ideig, meg hogy tud működni, ugye a Bregár egy nagyon képzett edző, tehát rengeteg dolog van a fejében, kicsit túl sok is néha, tehát a siófoki munkája alatt az volt az egyik fő probléma vele, hogy annyi mindent kért a játékosoktól, hogy már nem bírták befogadni
volt, sem. Azért tudomásom szerint volt még más is.
Igen, de várjál most a szakmai oldalról.
Igen.
Na most van egy emberi oldal, amit nyilván vezetőedzőként kijön belőle az állat, hogy úgy mondjam.
Nem egy simulékony pali.
De másodedzőként nyilván, hogy ő nem fogott úgy viselkedni, ahogy vezetőedzőként viselkedne. Különösen a Per Johansson mellett, aki azért hamar helyre tenni. Úgyhogy szerintem ez egy abszolút szakmai dolog. Meg tudja beszélni vele a Johansson, hogy mit lát, hogy lát, mit kéne csinálni. És ebből a szempontból biztos, hogy az Uros Bregár sok jó tanácsot tud adni. Úgyhogy ez akár működhet is ebben az egy hónapban.
Ebben egyébként biztos vagyok, csak hogy olyan furi volt, mert ez nem így szokott lenni.
Hát én biztos vagyok benne, hogyha azt mondanák, hogy jó, akkor még írjunk alá 2 évet, így együtt, az előbb-utóbb nem működne.
Igen, az valószínű. Na, de hát most ilyen távlatokban nem gondolkodnak Győrben. By the way, akkor már hadd kérdezzem meg, hogy ha már beszélgettél mindenkivel, hogy Per Johanssonban adott esetben hosszú távon is gondolkodnak Győrben, hogyha tételezzük, hogy minden szuperszónikusan alakul, és mondjuk Final Four, BL győzelem, jó, BL döntő, akkor opció, hogy Per Johansson marad?
Hát én úgy tudom, hogy egyelőre az a kérdés, hogy most mi van ebben a 3 hétben, vagy 4 hétben, vagy egy hónapban, nem tudom pontosan, hogy ugye június 2-án van, ha jól emlékszem, a Final Four-nak a döntője, tehát ez nagyjából 2 hónap. Nyilvánvaló, hogy egy opció a Per Johansson is a következő időszakra, de egyáltalán nincs ez eldöntve, és egyáltalán nem kérdés jelenleg, és nyilvánvaló, hogy a klubnak a vezetői háttértárgyalásokat fognak folytatni a következő időszakban a potenciális jelöltekkel, és akkor utána eldöntik júniusban, hogy akkor mi legyen, és hát az is nyilvánvaló, hogyha mondjuk megnyerik a BL-t a Per Johanssonnal, akkor az neki egy piros pont abban a Matrixban, ahol...
Nem kicsi piros pont.
igen, tehát ez most nagyon nem jár a fejébe senkinek, én úgy gondolom, mert annyira rá vannak arra koncentrálva, hogy egyrészt, hogy most tovább jussanak a Vipers ellen, másrészt meg, szóval azért oké, lehet azt mondani, hogy a Final Four a cél a Győrnek, de nehogy már, tehát a Győrnek a Final Four győzelem kell, hogy a cél legyen,
jó, de
és ahhoz képest minden más valamennyire kudarcot jelent.
Step by step, úgyhogy most egyelőre legyen a Final Four-ba jutás a cél, és azt gondolom, hogy óriási lépést tett a Győre felé, persze nyugtával dicsérjük a napot, le kell játszani le kell játszani a visszavágót.
Egyéb iránt majd legközelebb még beszélhetünk erről. Jó. Rendkívül érdekes volt a Vipersnek az életébe egy picit belelátni, hogy azért ez egy háromszoros Béla győztes klub, de azért egy kvázi amatőr brigád.
Tehát, hát jó eszemben, már amikor ott azok a nagyon komoly anyagi gondok.
De nem csak a tekintetben, hanem tehát a Győrnek a szervezettsége, a klub felépítése, a működése, körülbelül akkora különbség van, mint a, nem tudom, az MTK Budapest és a Real Madrid között.
Igen, ezt simán el tudom képzelni, bár valóban meglepő. Na, hát eddig tartott már a kézi vezérlés. Köszi, hogy hallgattatok minket. Legközelebb jövő héten jövünk, amikor már ugye tisztán látjuk, hogy Veszprém, Győr, Fradi, ebből a hármasból mely jutott Final Four-ba és melyik nem, vagy melyek, remélem, hogy a többes szám lesz indokolt, és a következő extrával, Szikora Menindával fogunk majd beszélgetni. Köszi, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.